Kékbolygó Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Mai vendégem és beszélgető társam Tarány Gábor úr, a Magnus Aircraft ZRT elnöke. Első pillantásra, amikor a kollégák javasolták, hogy beszéljünk egy kis repülőgépgyártó cég megjelenéséről a Budapesti Fenntarthatósági Expon, nagyon csodálkoztam, hogy ugyan már egy kis repülőgépgyártónak mi köze lehet a fenntarthatósághoz, milyen termékkel tud majd megjelenni ezen az expón. No, de megnyugtattak, hogy bizony, itt egy magyar cég, méghozzá egy fiatal magyar cég, egy 10 évvel ezelőtt alapított cég nagyon komoly eredményeket ért el az elmúlt esztendőkben. Hogyan kezdődött?
Én repülök, és megkerestek 10 évvel ezelőtt engem kollégák, hogy próbálj meg megmenteni 20-22 mérnököt, akiknek felmondtak, és megszűnt a cégük, repülőmérnökök, és így kezdődött az egész. Elkezdtünk egy fejlesztést, és már oda jutottunk, hogy tulajdonképpen egy olyan, mondhatom, hogy nagy vállalat, ugye a kis repülőgép gyártóban a kis repülőgép gyártó a helyes összetétel. Több mint 8000 nézetméteren gyártunk kis repülőt. Ez egy nagyon-nagyon nagy büszkeségünk, ugyanis ez kompozitból van, ez nagyon könnyű. Jármű az mindig fog kellene az emberiségnek, valamilyen formában el akar jutni A-ból B-be. A mi repülőgépünk az egy nagyon könnyű szerkezet. 1/5 évbe kerül a fenntartása, mint egy hasonló, nem tudom, hogy szabad-e mondani repülőgépet általánosságban.
Ezt úgy is kérdeztem volna, mindenképpen kérdeztem volna,
Cessna, hogy... Cessna mondjuk, jó, azt ugye mindenki ismeri.
A kérdésem úgy hangzott volna, akkor kicsit elébe vágott ennek, de a kérdés akkor így hangzott volna, vagy így hangzik, hogy mennyiben más ez a gép, mint a piacon lévő, sőt, önök előtt jóval korábban már a piacon lévő gépek, ugye az egyiket mondta, talán ismételjük meg, és aztán utána még akkor az üzemeltetés a következő. Ugye gyártás az egyik, könnyebb, a gyártási költség kevesebb, illetve annak gondolom én kisebb a környezeti lábnyoma. A következő, ahonnan most elkanyarodtunk, és visszavettem a szót, elnézést érte, ez pedig az üzemeltetés, de akkor mondja el a hallgatóknak, hogy mi is ez a két elem, amiben önök mások, mint a többiek.
Tulajdonképpen több olyan jó tulajdonságnak az ötvözése van a gépben, ami például egymás melletti ülések vannak, nagyon könnyű kompozitból készül, alap akrobatikus mutatványokra képes a gép, azt mindjárt mondom, hogy az miért fontos, nagyon keveset fogyaszt, és 95-ös benzinnel tud működni, amiből kevesebb, mint fele annyit fogyaszt, mint egy például egy Cessna gép. Azaz itt már van egy olyan jelentős környezeti hatás csökkentés, csak abból, hogy jóval kevesebbet fogyaszt, azaz jóval kevesebb széndioxid kibocsátása is van, és károsanyag kibocsátása is van. A kompozit gyártásakor nekünk majdnem minden energiafelhasználásunk megújuló energiából származik. A céget, amit fölépítettünk Pécspogány mellett, reptér mellett, ott hőszivattyús rendszerrel oldunk meg mindenféle, amihez meleg kell, fűtést, egyebet. Jelen pillanatban még a kompozit gyártásakor van az utolsó fázis, amikor egy kompozitot mondjuk úgy, hogy megkeményítenek. Ez egy szakbarbár kifejezés, de így érthetőbb. Azt mi 75-80 fokon tesszük meg, és nem magasabb hőfokon, azaz nagyon minimális gáz mennyiséget használunk kell. Ezért itt is van egy jelentős lábnyom, mondjuk úgy, hogy csökkentés, mert amikor egy másik gépet alumíniumból, acélból és egyéb anyagokból raknak össze, ott bizony jóval több olyan, és nem akarom mondani, hogy kohók vannak.
Hát olyan nagy anyagot elfelhasználnak, aminek egyébként az előállítása lényegesen energiaigényesebb, legyen szó acélról, legyen szó alumíniumról. A középiskolából tudjuk, hogy a tinföld gyártása az legenergiaigényesebb iparág volt is, meg ma is az.
Így van. Szóval ebből is adódik egy jelentős, én úgy gondolom, hogy a környezetre való hatásunk jóval kisebb. Most például át fogunk térni a vízbázisú festékekre. Ez azért fontos, bármilyen műanyag alapú festékeket használ az ember, akkor abból biztos, hogy keletkezik károsanyag. Mi mindenképpen át fogunk térni egy éven belül az ilyen festékre, és ezzel párhuzamosan biológiai szennyvíztisztító rendszert fogunk hadrendbe állítani, és innentől kezdve például ez a fajta károsanyag kibocsátásunk is meg fog szűnni tulajdonképpen.
Ilyen szerencsé, hogy ön előtt egy héttel Bodnár Attilával, az Organika társalapítójával beszélgettem, úgyhogy ha találkoznak majd az expó területén, akkor mindjárt lehet, hogy tud tőle ötletet is kapni, hogy egy biológiai szennyvíztisztítást a cég mellett hogyan miként lehet majd megvalósítani.
Nagyon jó. Köszönöm szépen a javaslatot. A kompozit előállítása során tulajdonképpen igazából ez az egyetlen hő bevitel történik, az összes többi az normál szobahőmérsékleten történik, kisebb energiaigénye van. Napelemeket is akarunk használni, mindenképpen a elég nagy felületű tetőnk van, ugye, mint említettem, egy olyan 8000 négyzetméternyi ez a gyár telep fedett része, annak a tetejére szeretnénk napelemeket. Visszatérve a repülőre. Ez a repülő, amellett, hogy ezt a jó pár kedvező és pozitív előnyt összekovácsolta, emellett a mi fejlesztési céljaink, hogy mire lehet használni, hogy ezt szokták mindig
kérdezni. Na, megint megelőzte a kérdésemet, mert ez lett volna a következő, nem baj? Az, hát az láthatóan egy srófra jár az agyunk, ahogy ezt szokták mondani, mert ez lett volna a következő kérdésem, hogy az első kérdés az volt, hogy miben más? Más a gyártás technológiájában, más az anyag felhasználásában, más a környezeti lábnyomában, más az üzemanyag fogyasztás mértékében, jelentősen más. Mire lehet használni? Ez lett volna a következő kérdésem.
Az egyik például a 9G-t tud ez a gép. Azért az nem kicsi egy ultralight géphez képest. Ez azt jelenti, hogy ezzel a géppel ugye az alapakrobatikus mutatványokat el lehet végezni, ez azt is jelenti, hogy a pilóta képzésben, akár a vadászpilóta képzésben, akár pedig a polgári repülésben olyan protokollokat végrehajtani vele, vészhelyzeti protokollokat, amiket általában ilyen gépekkel nem lehet. Ez is azt jelenti, hogy nem egy olyan géppel kell végrehajtani különböző vészhelyzeti repüléseket, amik nagyon sokat fogyasztanak, nagyon sok káros anyagot bocsájtanak, hanem ezzel a kis géppel.
Tehát pilóták képzésére és esetleg vészhelyzetek eredményes felkészülésre lehet használni.
Igen,
a gépet.
De ezt én ketté bontanám, a pilóták képzés alatt én elsősorban a 9G miatt a profi pilóták képzését.
Világosan értettem. Igen, igen,
a másik képzés az pedig a normál polgári pilóta oktatás. Kifejlesztettünk egy olyan szimulátort, ami szinte minden hatását biztosítja, a repülés minden rezdülését a gépünknek. Egyedül a testre ható G erőt nem tudjuk produkálni, de minden tudását és minden leszállás, felszállás, forgást, mindenféle trükköt meg lehet csinálni a szimulátorban. Ez is egy lábnyom kisebbítendő hatás, mert egy szimulátorban tudja az előképzést felvenni a pilóta, hogy egyáltalán milyen affinitása van.
Tehát profi pilóták és civil.
Így van.
Pilótáknak a képzése is.
Aztán nagyon sok gépet adtunk el, például csővezetékek megfigyelésére. Olajvezeték.
Mondjuk olaj és gázvezetékre gondoljunk.
Olaj, gáz, villamos vezetékek egyebeknek megfigyelésére, ellenőrzésére.
Van-e sérülés, esetleg egy természeti katasztrófa, okozott-e valamilyen súlyosabb sérülés?
Vagy hogyha okoz valamit, akkor annak a vagy átvizsgálása, vagy megvizsgálása. Aha. Ezzel párhuzamosan meg kell említenem, hogy fejlesztettünk egy olyan gépet, amelyik mi Sentinelnek hívjuk. Úgy kell elképzelni, hogy 80-100 kilométerre tudja továbbítani a jelet a földi egységnek. 2 kilométerről egy nyulat detektál éjjellátóval, azaz a esetleg határsértők, vagy vadrezervátumoknál, ahol védik ugye a vadakat.
Hát mondjuk például a vadorzók,
vadorzók
ellen.
Így van, vadorzók ellen nagyon hatásos, de nappali 4K-s felvételeket készít. Olyan biztonsággal tudják utána elemezni ezeket a képeket, amiket készít a gép, nagyon minimális késéssel szinte azonnal tudják.
Tudják használni a gépet biztonsági célokra, ez lehet határvédelem, akár lehet természeti területvédelme, illetőleg természeti katasztrófák esetén a felderítése annak, hogy mekkora sérülés történt az épített infrastruktúrában, vagy akár másutt.
Így van. Nem tudom, hogy elnök úr tudja, mekkora költsége van egy hasonló képességű helikopternek.
Fogalmam sincs.
De a 5-10-15-szöröse tud lenni, mint a mi gépünk.
És ugyanazt az eredményt éri el.
És ugyanazt az eredményt éri el.
Tehát önök jelentősen, hát jelentős azért az 15-öd annyi költségből tudják ugyanazt az információt megszerezni, mondjuk így a központ, vagy a döntéshozók számára, amire szükségük van, mint egy hagyományos helikopteres felszállás.
Nem véletlen, hogy például a nigériai miniszter, légügyi miniszter is volt itt egy hónappal ezelőtt, és már megkötöttük velük az üzletet, már vásárolnak gépeket, most 10 darab gépet vásárolnak, de további képzőgépekre van szükségük.
De hát ez nagyon jó hír. A mezőgazdasági célra?
Természetesen lehet arra is használni. Most azt azért megjegyzem, hogy 10 éves cég ugyan, de maga a Magnus ZRT az 14, akkor az 7 éves, és egy fejlesztés közben vagyunk most. Kicsit megelőztük a fejlesztésünket a gyár építésével. Nekünk ez a COVID helyzet, ez nagyon rosszul érintett minket, hiszen egy ilyen gépet...
Hát ezt nem lehet home office-ban elkészíteni, egy ilyen gépet, hát nyilvánvaló.
Túl azon, hogy nem lehet home office-ban elkészíteni, nem lehet az internetről egy kattintással megrendelni, mert az ember, aki ezt meg akarja venni, az általában pilóta, és az általában ki akarja próbálni. Mivel lezártak mindent, és nem lehetett vinni, nem lehetett hozni, és nem lehetett jönni embereknek, nem tudták kipróbálni, és ez nagyon-nagyon visszavetett minket. Hát egy másfél év, tulajdonképpen kisebb-nagyobb engedmények azért voltak persze, mert például tavaly december 4-én én is voltam Kenyában, ott volt az első afrikai, mi úgy mondjuk, hogy szűz felszállás, akkor kaptuk meg az engedélyt, a Fusion 212-es repülési engedélyét Afrikában, és akkor vette meg egy oktató cég egyébként, amikor az oktató cég 2 gépet és egy szimulátort vásárolt, ott rögtön, amikor mi felszálltunk fel és megnézték, már jöttek oda többen, és ott én is írtam alá még gépekre szerződést, ott helyben, mert nagyon megtetszett nekik.
Nagyon megtetszett nekik. Hát igen. Nyilván ugye szokták mondani, a puding próbálja az evés, a repülőgép esetében sincs ez másként, ki kell próbálni a repülőt, és hogyha azokat a paramétereket, amik nyilván a tájékoztató anyagokban szerepelnek, látják, hogy azok valósak, és egy profi pilóta, gondolom, viszonylag rövid idő alatt a repülést követően el tudja dönteni, hogy ez a gép, ez azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik el, amikre a biztonságos repülés érdekében szükség van. És akkor ezért is jönnek az üzletkötések. No, beszéljünk egy kicsit a jövőről olyan szempontból, hogy ezt lehet, hogy az elején kellett volna mondanom, de itt is talán helyén való lesz. Mindannyian tudjuk, hogy a repülőgépeknek meglehetősen magas a klíma lábnyoma, magas a széndioxid kibocsátása. A repülés, akár a teher szállítás, akár a személy szállításra vonatkozó repülés nem került be a Párizsi Egyezménybe. Azóta az elmúlt 6 esztendőben folyamatosan zajlanak a tárgyalások, hogy hogyan lehetne a repülőgépeknek a környezetterhelését csökkenteni. Eredményre még nem jutottunk. Folyamatosan újra és újra felröppennek hírek, hogy hogyan lehetne átállítani a repülést az úgynevezett e-repülés, tehát elektromos módon, akkumulátorok segítségével hogyan lehetne repülni. Úgy tudom, hogy önök is próbálkoztak ezzel, és komoly eredményt is értek el, nyilván az önök kategóriájában.
Köszönöm szépen, hogy felhozta. Én majdnem átsiklottam ezen. 2016-ban Friedrichshafenben mi kaptunk egy nagyon nagy elismerést a repülős szakmától. Nekünk 40 percet tudott kizárólag elektromos motorral és elektromos üzemanyaggal repülni a gépünk. Nem tudom, hogy szabad-e mondani a céget, akivel Siemens volt az a...
Minden tovább nélkül, szerintem.
Siemens volt az a cég, akivel mi közösen tulajdonképpen a sárkányt azt mi adtuk, ő pedig a motort, az invertert és az akkumulátort. Egy olyan fejlesztésbe kezdtünk, hogy először csak pár percet, majd utána 10, 15, 20, és a végén eljutottunk tulajdonképpen a Siemens munkája nyomán, mert ugye maga a repülőn azon nem változtattunk, csak a motoron, illetve az akkumulátoron, illetve a hajtásláncon. Ezt a Siemens végezte el, és nagyon sokat repültünk azért, hogy bebizonyítsuk, hogy van jövője, van lehetősége. Utána ezt a Rolls-Royce-szal folytattuk, és most...
Nem kis pályásokkal vannak, hát, akkor együttműködésben, mert az előbb említette a Siemens-et, most a Rolls-Royce, igen, tehát egy kis, igen, magyar cég, amely egy 10 éves múltra tekintett vissza, ilyen nagy menőkkel dolgozik együtt, az mindenképpen a munkának az elismerése, én azt gondolom.
Köszönöm szépen, én is így gondolom. Most van egy olyan tervünk, az Óbudai Egyetemmel mi összedolgozva próbálunk egy saját fejlesztésű akkumulátor valahogyan úgy kifejleszteni, már vannak eredmények, de a lényeg az, hogy szeretnénk fölkerülni mi is arra a térképre, ahol azt jegyzik, hogy kik tettek és kik mit tettek ezért az elektromos járművek érdekében.
De azért azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy a Siemens-szel együttműködve, de végül is a saját kategóriájukban most önök ezzel a 40 perccel világcsúcstartók. Tehát ez még más nem tudta produkálni.
Ez így van.
Az a következő feladat, hogy tovább bővíteni ezt az időt, és nyilván ennek az egyik, hát laikusként is ezt könnyű kitalálni, hogy az akkumulátoroknak a súlya az, ami igazából a szűk keresztmetszet. A technika tulajdonképpen meg lenne az elektromos hajtásra, az üzemanyag, tehát pontosabban az, hogy mennyi akkumulátort viszek föl, mennyi áramot tudok tárolni a megfelelő repülési órákhoz. Na, itt kell a súlycsökkenés, mert egyébként a repülő az hát meglehetősen elnehezülne. Tehát az a lényeg, hogy önök világbajnokok ebben a tekintetben most, és folynak a fejlesztések, tehát van esély arra, hogy jelentősen növelni tudják a repülési időt ezzel a kísérleti géppel.
Azt azért hozzáteszem, hogy a szárny kialakítás nagyon-nagyon fontos. Egy repülőgép szárnya ugye lehet aszimmetrikus és szimmetrikus. Felhajtó erő akkor növekszik, hogyha aszimmetrikus, és a felső, mondjuk így oldala, a szárny felső fele, az hosszabb. Tulajdonképpen hosszabb utat tesz meg a levegő, és ez a vákum, ez a felhajtó erő.
Ezt ellestük a madaraktól, nem?
Igen,
tehát
igen,
ez hasonló logikával működik, mint ahogy a madarak tudnak repülni.
Na de a miénk az nem olyan. Pontosan azért, mert akrobatikus mutatványokra képes, aha, a mi gépünk szárnya a szimmetrikus. Tud fejjel lefelé is repülni. Ezzel a géppel elérni a 40 percet, az egészen más, mint egy aszimmetrikus szárnyal. Most nekünk a Siemens akkori 4-5 évvel ezelőtti vezetője próbált abba az irányba vinni, hogy gyártsunk egy aszimmetrikus szárnyú repülőgépet. Erre egyelőre még én mondtam nemet, mert én azt gondolom, hogy step by step, először azt, amit mi jól tudunk csinálni, azt a piacon vezessük be, legyen muníciónk. Mert úgy nem lehet levegőbe repkedni, hogy még nem fejeztem be az előzőt, vagy még azt se tudom, hogy mi lesz azzal, de már egy következő.
Én azt gondolom, hogy ez egy bölcs üzletpolitika. Hány embernek adnak most munkát?
A Magnusnál 81 kollega dolgozik jelen pillanatban, de most egy felfutás van folyamatban. 115-125 fő lesz, ha minden jól megy jövő év elejére. Remélem, hogy még ezt is meg fogjuk haladni, mert magának a gyárnak a kapacitása jelen pillanatban 5 gép per hónap, de ezt szeretnénk felemelni 120-150 gép per évre, azaz azt jelenti, hogy legalább 10 gépet kellene gyártani havonta.
És erre van kereslet,
és
hogy néz ki.
Hát most még várunk, ugye azt tudni kell, hogy mi USA-ban, Afrikában, Iránban, Oroszországban már adtunk el gépeket, Franciaországban, Romániában, Magyarországon is, de az egyik legnagyobb piac, ami miatt én ebbe az egészbe belevágtam, az pont Kína. Akkor már tudtuk, hogy meg fogja szüntetni azt a tilalmat a kínai kormány, hogy magángépek nem nagyon léteztek. És 17-ben ezt megszüntették, azaz feloldották ezt a tilalmat. És innentől kezdve elkezdtek repülőtereket építeni, ilyen kisebb repülőtereket, és repülőgép pilótaképzést el kell, hogy kezdjék, mert nagyon nagy potenciál van ott is. Ez a kettő volt egyébként, ami miatt belevágtam, a vészhelyzeti pilóta képzés, illetve ez a kínai MUM, úgy mondjuk.
Igen, mert úgy látszik azért, amit elmondott, hogy a kínai piac meghódítása nélkül is azért eddig elég szép eredményeket értek el. No de, szálljunk le a levegőből, és nem is feltétlenül a szárazföldre érkezzünk, bár nem hidroplán gyártanak, hanem vízre foglalkozunk egy kicsit két olyan termékkel, ami nem a cég fő profiljához tartozik, de azért érdemes erről is néhány szót váltani. Az egyik, az én tudomásom szerint önök gyártottak a magyar kajakkenu válogatottnak kajakokat, kajak 1-est és kajak 4-est, hogy 2-est miért nem, azt nem tudom, az nem derült ki, mindegy, de gyártottak kajakokat, amit az olimpián, nem tudom, hogy már használták ezeket én a kajakokat, nem. Még nem, de tesztelték és próbálták.
De már világbajnokság, vagy világversenyen, igen, Szegeden, az 1-est.
És mi volt a sportolóknak benyomása, mi volt a vélemény, mi volt a visszajelzése, ők a pilóták ott ebben az esetben?
Az a visszajelzés, hogy mindenképpen és nagyon gyorsan fejlesszük ezt az iparágat föl, és mindenképpen csináljuk, mert szerénytelenség nélkül mondhatom azt, hogy jobban tetszett nekik, jobban viselkedett, mint a mai piacvezető spanyol kajak. És ez egy olyan kihívás nekünk, és egy olyan muníció is egyébként, mert mindkettő, ami arra sarkal, hogy fejlesszük. És hogy miért nem csináltuk eddig azt a 2-est. Kajakból van kb. 8 fajta. Női, férfi, és azokból vannak különböző nagyságúak. Kajak 1-est és a 4-est azt viszonylag gyorsan össze tudtuk rakni. Ehhez mindig szerszámokat kell gyártani, ami a negatívja tulajdonképpen ennek a kompozitnak, és abból kell tudnunk összerakni. Nem tudunk olyan gyorsan, és ez sokkal frissebb dolog annál, mint hogy most én 10 év múlva biztos tudom majd mondani, hogy az összeset tudjuk gyártani, de most még csak 2,5 éve kezdtük ezt el.
Jó, de akkor, lehetséges, hogy 3 év múlva újra olimpia lesz, ugye most egy évvel később lett a tokiói olimpia, tehát a következő olimpián az önök reményei szerint a magyar válogatott, és mindig jó eredményeket elérő sportolókról beszélünk, hogy a kajakkenu válogatott mindig azért nagyon szép eredményekkel érkezik haza az olimpiáról, ez most is így volt Tokióban is, tehát a következő helyszínen már esetleg az önök kajakjait használhatják a magyar sportolók.
Hát úgy legyen. Az elnöki szó legyen a jóslás. Én mindenképpen erre számítok. Mindent megteszünk azért, hogy büszkék lehessünk a saját termékünkre. Már úgy értem, hogy a magyar sportolók a magyar kajakra. Amúgy ez nem kérdezte ugyan meg, hogy miért vágtam én ebbe vele, és miért csinálom ezt, de megmondom őszintén, én nem ebből élek. Én acélszeleteket gyártok, annak a cégnek vagyok az operatív vezetője, de ez a mondjuk úgy hobbi és szerelem, ebből lett ez a cég, és ennek a hajtóereje mai napig az, hogy én szeretnék büszke lenni arra, amit mi csinálunk. És én szeretnék ebben a nagyvilágban olyanokat csinálni, hogy én ne lehajtott fejjel mondjam azt, hogy magyar vagyok, hanem lehessek rá büszke.
Hát én azt gondolom, hogy az eddigi eredmények, amikről beszéltünk itt az elmúlt percekben, azok igencsak feljogosítják arra, hogy emelt fővel járjon, akár a magyarságára, akár pedig vállalkozóként a teljesítményére büszke legyen. Akkor még egy dolgot hadd csempészünk ide, csak hogy a sokoldalúságot érzékeltessük a hallgatókról. Ugye nem csak kajakokat gyártanak, hanem most kísérleteznek egy elektromos jachttal is. Tehát nem csak a levegő, hanem a víz, de nem a víz, és kétszeresen.
Igen, azért hozzáteszem, ez mini jacht. Ez például a
hát a Balatonon... repülősen a utasszállít, amit gyártanak.
Ez is igaz. Ez a mini jacht, ez tulajdonképpen van olyan is. Ezt már nem is kísérletezünk, hanem már gyártottunk egyet, gyártottunk egy prototípust. Most megy a többinek a mondjuk úgy ráncfelvarrás és gyártása. Ezt a kajakot egy almádi barátom segítségével, nem a mi fejlesztésünk egy az egyben, viszont mi vagyunk rá képesek, hogy mondjuk úgy, hogy nagyipari módszerrel ezt le tudjuk gyártani. Ennek a gyártási és know-how jogát megvásároltuk. Az is hozzátartozik, egy elektromos jakt.
Belevágnak egy új, mondjuk lehet, hogy üzletágba, legalábbis ez most egyelőre egy új kísérlet, érdekes új próbálkozás, amely egy kisebb méretű elektromos jaktnak a legyártását célozza. Köszönöm a beszélgetést, és a Fenntarthatósági Expón a hallgatók, az érdeklődők találkozhattak az önök ötleteivel, termékeivel, megoldásaival. Reméljük, hogy ugyanolyan sikeres lesz az odalátogató laikusok körében, mint a szakemberek és a vásárlók körében mindaz, amit önök csináltak. Köszönöm Talány Gábornak, a Magnus Aircraft ZRT elnökének, hogy velem volt és beszélgettünk erről, és találkozunk az Expo területén.
Én is köszönöm szépen.
Minden jót, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.